Krisztusban, szeretett testvéreim! Az öntudatra ébredt ember legjellemzőbb tulajdonsága az, hogy kérdez. Kérdést fogalmaz meg, kérdést tesz föl. Kérdez a kisgyermek, mert hát tudni akarja, mi van körülötte, meg akar ismerkedni a világgal. Kérdez a fiatal, kérdez a felnőtt, az öreg, mert hát meg akarja ismerni és érteni az őt körülvevő világot, és nyilván ebben az őt körülvevő világban egészen pontosan önmagát. Az ókor nagy filozófusa Szokrátesz szerint minden megismerés a csodálkozással és az ebből a csodálkozásból fakadó kérdéssel kezdődik. Vannak gondolkodók, és nem is kevesen, akik azt állítják, hogy a kérdező képesség teszi emberré az embert. És gondolkodás nélkül rávághatjuk, hogy ebben nagy igaza van az illetőnek, mert hát nagyon jól tudjuk, hogy az állatvilágnak nincsenek kérdései. Az állatvilágot nem a logikus gondolkodás vezeti, hanem az ösztön vezetők, ösztönlények. Tehát nyilvánvaló, hogyha nincsenek kérdéseik, akkor nem is lehetnek azonosak az emberekkel. Wittgenstein szerint, ha egy kérdést egyáltalán föl lehet tenni, akkor azt a kérdést meg is lehet válaszolni, mert valójában minden kérdésben benne rejlik már némi ismeret, amely a szóban forgó problémára ad valami fajta választ. De mit kérdez? Miről szokott általában érdeklődni az ember? Milyen kérdéseket tesz föl a gondolkodó, értelmes, öntudatra ébredt ember? Nyilvánvaló, hogy afelől érdeklődik, kérdései a körül mozognak, amit nem tud, ami egzisztenciálisan érinti őt, ami az életéhez tartozik. Nyilván vannak, akik tudományos, meg hasonló körökben mozogva tesznek föl kérdéseket, és az valamilyen formában oda be is szűkül, de úgy általában az ember, mi magunk is olyan kérdéseket szoktunk megfogalmazni, ami a mi létünket, lényegünket, egzisztenciánkat érinti. Azt mondja Dante, a koronázatlan költő, ne kérdezz tovább, mint amennyi hasznodra válik. És az ember mégis tovább kérdez. És kiderül, hogy ismereteinkkel együtt a kérdéseink is szaporodnak. Hiszen ha elkezdünk beszélgetni valakivel bármiről, az egyik kérdés mindig hozza a másikat. Ugyanakkor észre kell vennünk, hogy ahogy a kérdések száma szaporodik, mennyiségileg növekszik, a kérdéseknek a minősége is megváltozik. Mert vannak minősíthetetlen kérdések, de az embernek igenis vannak minőségi kérdései. Nos, miért volt ez a talán furcsának, különösnek tűnő fölvezetés, gondolatvezetés? Azért, kedves testvéreim, mert a mai evangéliumi szakaszban négy kérdést hallottunk. Négy nagyon fontos kérdést. A következő sorrendben hallottuk ezeket a kérdéseket. Az első kérdést a gazdag ifjú teszi föl, és azt mondja, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? következő kérdést már Jézus fogalmazta meg, amikor visszakérdez, miért mondasz engem jónak? Miért mondasz engem jónak? A tanítványok, és ez már a harmadik, azt kérdezték egymástól, hát akkor ki üdvözülhet, ha ilyen nehéz kérdés az üdvösségnek a kérdése? És a negyedik kérdés pedig Péter nevéhez fűződik, aki azt mondja, nézd, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Itt a Márk változatban nincs tovább a mondat, de ahogy Szent Máté evangélista leírja, ott még hozzátesz egy szót, két szót Péter, mi lesz a jutalmunk, de akár ide van írva, akár nincs ide írva, Péternek a szavai kérdésként értendőek. Nézd, mi mindenünket elhagytuk, követtünk téged, mi lesz ezért hát a jutalmunk? Nos, Krisztusban szeretett testvéreim, a gazdag ifjú az ember által megfogalmazható, legbölcsebb, legfontosabb, legegzisztenciálisabb kérdést tette föl. Ennél fontosabb, ennél minőségibb, ennél életbevágóbb kérdése emberi létünknek nem lehet. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ez a mi kérdésünk is. Mit tegyünk? Mit kell tennünk? Mi a dolgunk? Mi a kötelességünk, hogy elnyerjük az örök életet? Azért minőségi, kedves testvérek, ez a kérdés, mert ebben a kérdésben benne van az, amit mi mindannyian tudunk, hogy nincs itt a Földön örök maradás, örök lakás. És a korábban azt mondtam, hogy az állatvilágnak nincsenek kérdései, csak nekem az embernek, akkor itt most hozzátenném azt, hogy a Földön az ember az egyetlen a teremtmények sorában, aki tudja, hogy meg fog halni. Aki tudja, hogy meg kell halnia. Az állatvilágot ez a kérdés nem izgatja, mert ahogy mondtam nekik, nincsenek kérdéseik. Nekem pedig fontos, hogy amikor távozom a földi létből, akkor hová jutok, mi lesz a sorsom, örök élet, avagy örök kárhozat. Nos, kedves testvérek, ennek a gazdag fiúnak a kérdése elindít egy olyan beszélgetést, ami egészen biztos, hogy nem ilyen szűk szavú volt, amit megörökít az amúgy is legszűkszavúbb evangélista Szent Márk. 16 fejezet mindössze az ő evangéliuma. De ha mi most ezt a rövid beszámolót pontokba szedve megpróbáljuk kérdésként önmagunk fele fordítani, akkor igen fontos dolgokra fogunk rájönni. Legelőször arra, hogy életünk legégetőbb kérdése így hangzik, mit kell tennünk, hogy elnyerjük az örök életet? Akinek ez nem kérdés, aki ezt a kérdést soha meg nem fogalmazta, vagy meg nem fogalmazza, az valójában még nem nőtt fel az emberi szintre. Mit kell tennünk, hogy elnyerjük az örök életet? Ebből következik a második kérdés, a második gondolatkör. Üdvösségünk, bár végső soron Isten ajándéka, hallottuk, embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges, és Jézus Krisztus megváltó kereszthalálának az érdeméből üdvözülünk, de nekünk is tennünk kell valamit. Meg kell harcolnunk érte. Bizonyára visszaemlékeznek, hogy a nyár folyamán több vasárnapon is arról elmélkedtünk, hogy a hitünknek tettekben kell megnyilvánulnia, hogy tettekkel, jó tettekkel kell bebizonyítanunk azt, hogy mi hívő emberek vagyunk. Nos, itt köszön vissza a korábbi elmélkedéseknek a gondolatisága, hogy igenis, az üdvösség valóban Isten ajándéka, de nekem is be kell tennem az önrészt, ahogy azt a pályázatoknál ma modern formában kérik. Harmadszor igen fontos konklúzió a mi számunkra, hogy kérdéseinkkel ahhoz kell fordulnunk, aki képes hiteles választ adni a mi kérdéseinkre. Különben ma üzletággá nőtte ki magát a tanácsadás, vagy pontosabban mondva a szaktanácsadás. Ennek semmi köze a lelki élet vonatkozásaihoz, de ha ilyen jellegű kérdéseink merülnek föl, akkor ahhoz kell fordulnunk, aki egyedül képes választ adni. És ki tud választ, ki tud hiteles választ adni az én emberi kérdésemre? Senki más, maga Jézus. Az ő válasza az egyetlen hiteles válasz. És Jézusnak válasza van, van válasza minden általunk megfogalmazható üdvösségünkkel kapcsolatos kérdésünkre. És mit mond Jézus? Nagyon egyszerű, amit mond. Tartsd meg a parancsolatokat. De nyomban hozzáteszi, hogy ez még csak az alapfok, mert mondja is a fiúnak, hogy valami még hiányzik neked, menj, add el, amit van, oszd szét a szegények között, s így kincsed lesz a mennybe. Drága jó testvérek, több egész sor olyan szentünk van, aki nagyon gazdag volt, és szétosztotta, amilyen volt, és ezáltal megszentelődött. Most így kapásból hármat tudnék megemlíteni. Remete Szent Antalt, akinek a példáját sokszor elmondtam. Vagy éppen október 4-én Assisi Szent Ferencet ünnepeltük, aki apjának posztókereskedésből összegyűjtött vagyonát osztotta szét, vagy mondott le róla, hogy üdvözüljön, hogy hát a kortárs, a szinte kortárs, ami büszkeségünk, Árpádházi Szent Erzsébet, aki királylányként koldusz szegényen, kint a szegények között fejezte be az életét. De zömmel ez nem jellemző. Tehát nem mindenki van abban a helyzetben, hogy hatalmas vagyonra tegyen szert, vagy azt örököljön, abba szülessen bele, és aztán azokról lemondva szerezze meg az üdvösséget. De nagyon szegényes volna az evangéliumnak az üzenete, ha a gazdagságot mindössze a kézzel fogható, vagy nullákkal kifejezhető összegekben, vagy ilyen dolgokban gondolná el. Én úgy hiszem, úgy vallom, hogy vannak nekünk mindezeknél súlyosabb értékeink. Vannak nekünk szellemi, vannak nekünk lelki kincseink, amelyek szintén mérhetetlen nagy értékek, nagy kincsek. És mert valójában mi itt, akik együtt vagyunk, egyikünk sem dúsgazdag, bár gondolom, hogy van mit aprítanunk a tejbe, és ez legyen hála a Jóistennek érte. De azért még mindig van valamink, mindannyiunknak, szellemi lelki kincsünk, amit szétozhatunk, amit megoszhatunk, hogy ezáltal gazdagodjunk, és kincseket gyűjtsünk magunknak oda átra. Hogy mikre gondolok? Tudunk sok ügyes, értelmes, talpra esett emberről, akik megírták emlékirataikat. Az ilyen memoár kötetek, amelyeket nagyon szeretek olvasni, tele vannak az élet leszűrt bölcsességeivel. És hallottuk az első olvasmányban, hogy a bölcsesség mekkora kincs, mekkora érték. Azért meg kell dolgozni. Ahhoz, hogy valaki bölcsé váljon, nem egyszer megégeti a kása a szája szélét. Nem egyszer bukfencet fog hányni, vetni. A bölcsességnek ára van. De aki eljutott a bölcsességnek valamilyen szintjére, ha megosztja ezeket a kincseket másokkal, ha ezekkel másokat gazdagít, akár szóban, akár írásban, akár beszélgetések formájában, akkor már a kincseiből ad, a kincseiből oszt másoknak. Most lehet, ha mosolyogni fognak egyesek, de én mégis fontosnak tartom elmondani ezt. Milyen csodálatos, amikor egy nagymama, vagy egy talpra esett édesanya megosztja lányával, unokáival az egykori ételrecepteket, a különféle eltevéseknek a titkait, amelyek titkok voltak. Sokszor egy családnak félfejőzött titka. Igen, amikor ezt mondom, akkor tudom, hogy nagyon sokan bedőltek ennek a keletről ide áramlott mosléknak, én annak tartom, nem tudnék étkezni egy ilyen kebabba, vagy nem tudom mibe. Már a hátam is virágunk, amikor erről hallok. Amíg nekünk vannak nemzeti ételeink, kincseink, akkor mi bedőlünk ezeknek a kétes eredetű dolgoknak. Higgyék el, egy darab zsíros kenyér vörös hagymával messze lekörözi ezeket. Vagy folyton a bevásárló csarnokokból táplálkozunk, hát annyi minden valamit elő lehet otthon állítani, és ezeket átadni, hogy ne legyünk függők, mert ez függőség, ezt mesterségesen termelik onnan valahonnan Amerikából a gondolatot is, hogy teljesen kihasználjanak bennünket. Ezeket átadni, akár leírni, hogy tessék, ezt öröklött tőlem, nagyanyától, ezt ő még tudta, vagy tudták. Vagy egy szakmának átadni a tapasztalatait. Amikor fiatal pap voltam, kezdő, hát abban a különös kegyelemben volt részem, hogy börtönviselt papok között szolgálhattam úgy Kolozsváron, ahol négyen voltak ilyen börtönviselt papok. Bár ők nem szívesen beszéltek szenvedéseikről, mert az külön kincsük volt, lelkük kincse. De amikor mégis szóba került, akkor a helytállásnak a klasszikus példáit láttuk benne. Vagy a Zsírvölgyében 6 évig voltam szomszédja egy ugyancsak börtönviselt öreg papbácsinak, akinek az életbölcsessége hát szabályosan lehengerelt mindannyiunkat. Nem volt okosabb, mint mi, de bölcsebb volt mindenképpen. És úgy szerettem őket hallgatni és elraktározni azt, amit mondtak. Tudom, hogy rohanó világot élünk, de ha például a nagytata, a nagymama az unokákkal megoszt egykori dolgokat, lassan feledésbe merülő dolgokat, ezzel végtelen nagy kincset ad át, bölcsességet, szellemi értéket, amit nem szabad, nincs jogunk a sírba vinni. Lám, milyen egyszerű az egész. Nincsenek tehát kincseink, ahogy mondtam, de vannak szellemi értékeink. És ha ezeket átadjuk, ha tudatosan átadjuk, akkor ezáltal gazdagítunk, gazdagítjuk a felnövekvő generációt, és ezáltal mi magunk is gazdagodunk. Szó szerint azt tesszük, amire Jézus kért, oszd szét vagyonodat, és kincsed lesz a mennybe. Tegyük ezt, higgyünk Jézusnak, mert Jézusnak a tanácsai a legfontosabb tanácsok. Az ő tanácsai elvezetnek bennünket az örök életre. Amen.